nem kiállítási darab, így nem kell neki túl nagy szőr. Adjuk a fenébe a tápokat. Long live rock and roll!
Erdélyi kopó, Székely Kalambó. Egyszerűen gyönyörű. Ennek ellenére még az sem képes felmérni, milyen szép két erdélyi kopó együtt, aki már látott egyet. Három erdélyi kopó pedig kizárólag szülői engedéllyel tekinthető meg. Viszonylag ritka, kevéssé ismert. Mérete nagyjából megegyezik a magyar vizsláéval, de míg a vizsla külsőre inkább aranyos és olyan becsületes arca van, addig az erdélyi kopó arisztokrata. Valóságos lovag ideál a keresztes háború korából. Ez nem csak nemes arconásaiban, fejedelmi tartásában nyilvánul meg, de tartózkodóan barátságos, végsőkig hű természetében is, melyben a barbár őserőre épült tündérkerti civilizáció ölt testet. Hallatlanul igénytelen, nem fogékony betegségekre, iszonyúan szívós, jól tűri a hideget és a meleget, pompás az erőléte, fittyet hány a fizikai kihívásoknak. Ceausescu talán azért nem szerette az erdélyi kopót, mert savanyú volt a szőlő. És maga a kondukátor már küllemi jegyei alapján is megbukott volna egy vicinális tenyészszemlén. A Ceausescu érában valóságos irtóhadjárat folyt az erdélyi kopó ellen. Bár kutyaol rombolásokról nem érkezett hír, a fajta alaposan megsínlette a szörnyű éveket. Ha Talleyrand élt volna, biztosan talál kompromisszumos megoldást, például átkereszteli az erdélyi kopót dák kopóra vagy decebál vadászebére. Balkán széli régiónkban azonban elenyészően csekély a jelentős államférfiak négyzetkilométerenkénti sűrűsége. A barátságosabb árfekvési kutyák közé tartozik. 10-20 ezer forintért már kaphatsz egyet, hogy aztán leved róla a pórázt, és holtadiglan gyönyörködj. A korcs. Eufémia. Keverék. Mondhatjuk dacosan, emelt fővel, zengő, érces hangon, igaz demokrata módjára. Korcs. Bátran, büszkén. Nem fogunk nevetségesebbnek és egyben szomorúbbnak hatni, mint 100 éve a fattyú Pistike mamája, aki minden erejét latba vetve próbálta hasonló tartással kiejteni a szerelem gyerekszót. Reménytelen. Amíg a félcigány Józsika erkölcsi hullaként tengődik a suliban, hasonlóképpen, mint a félig goly Móriczka kibucban, ne várjuk, hogy bárki is tolerálja egy kutya másságát. Ugye milyen hülyén hangzik? Keverék. Szerelem gyerek? Egy kutya. A szinonima szótárban nyugodtan a párja mellé lehetne írni. Egy kutya akkor számít fajtisztának, ha a törzskönyvében nyilvántartott ősei mind fajtiszták. A köznyelv két fajtiszta, de más fajtájú ebb utódait tartja keveréknek, s a csak spekulatív úton meghatározható ősüket korcsnak. A törzskönyv három nemzedéket tart nyilván, így a rajta szereplő ősök sora a dédszülőkkel végződik. Három nemzedék után nagyon kicsi az esélye, hogy a 16 ükszülő közül az egyik nonkonform génjei visszaüssenek, és az alomban a többitől eltérő kölyök szülessen. Talált kutyából is lehet fajtisztát csinálni, ha az a rögeszménk, hogy az kiköpött csíszpékbe érett rájöver. Elviszük egy kiállításra, ahol az arra kijelölt helyen elbírálják, birtokában van-e a Chesapeake Bay Rottweilerek összes kívánatos fajtajegyének, és csak azoknak. Ezt a procedúrát általában talált vadász vagy egyéb nagyon szép kutyákkal játsszák el, ahol jó remény van arra, hogy a B-törzskönyves kölyköket is jó áron lehet majd eladni, annyira nagy vadász teljesítményt produkált az apuka.
Skót juhász kutya. Monspart Sarolta földi helytartója. Az elterjedt tévhit szerint a fajtát Eric Knight romantikus regénye tette népszerűvé. Az igazság ezzel szemben az, hogy az 1860-as években annyi minden máshoz hasonlóan ezt is Victoria királynő fedezte fel a sznobboknak. Az más kérdés, hogy a skót juhászebb hosszú távon jobban járt volna, ha ő felsége vakon születik. Ugyanis, amint kitudódott, hogy Victoria gyanázza a fajtát, nem csak Angliában, de Amerikában is hirtelen divatba jött, és papucsférjek a női ízlésnek megfelelő nerzbundára emlékeztető egyedeket kezdték preferálni. A külsőre történő szelekció néhány évtized alatt még nem okoz különösebb változást egy kutyafajta pszichéjében. A skót juhász viszont több mint 100 éve nagy divat. A kiállításokon lepontozzák a látványosan hisztérikus vagy hülye egyedeket. De kétségtelen, hogy a tömegtermelés csak az iparban nem megy az áru rovására. Ez nem jelenti azt, hogy minden skót juhász haszna vehetetlen. Csak melegen javalt vásárlás előtt alaposan megismerni leendő kiskutyánk szüleit. Ha nem akarunk beállni a tenyésztők sorába, nincs sok értelme, hogy látványos bundájú, ám gügye négy lábút vegyünk magunkhoz. Ezeket tömjük inkább ki. Akkor is szép, és kevesebb gond van vele. A skót juhász minél inkább emlékeztessen múlt századi önmagára. Legyen bátor, ne rezzenjen össze minden riga moped hangjától, fogadjon szót, hiszen értelmes, de ne essen kétségbe a szemerkélő esőtől. Futtassuk és lehetőség szerint úsztassuk is sokat, hogy a feltupírozott kiállítású szőrzet alatt olyan izmok legyenek, amilyenekkel Lesszi hazatért.
Bobtail, Jamie és a Skoda lámpa. A Bobtail, más néven óangol juhászkutya, az óangolok nyájait őrizte a farkasoktól. Ahogy az ordasok kihaltak és egy kicsit el is lustult, szinte azonnal divatba jött. A Bobtailt Linné a nagyon szőrös kutyák közé sorolta, félúton az előgerinchúrosok és az egyszálbélűek között. A Bobtail tényleg nagyon szőrös, emberes méretű kutya, ám a farkasoktól való könnyebb megkülönböztetés végett farok nélküli. Okos, engedelmes és megfelelő tréninggel végtelenül bátorrá nevelhető. Ezt a tulajdonságát használták ki Amerikában, ahol máig is aféle nagymama kutyaként jegyzik. Mint pszichológus Berkekben közismert, a gyerekkor bizonyos szakaszára jellemző az úgynevezett viviszekció, magyarul élve boncoló hajlam, mely egyrészt játékok szétszedésére, másrészt állatkínzásra irányul. Ez teljesen természetes dolog, és egyáltalán nem szégyen. Lefogadom, hogy gyerekkorában a kis Teller Ede is szerette